Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, ez pedig a Közjól legújabb epizódja. Az adásainkban rengeteg tabu témáról beszélgettünk már, de talán egyik sem annyira megosztó, mint a testszőrzet. A szőrzet, a hajhullás vagy akár a kopaszodás nem pusztán esztétikai kérdés, sok esetben mélyen érintheti az én képet és a komfortérzetet is. Ráadásul a hajhullás vagy a hajritkulás vagy akár a túlzott szőrnövekedés nem pusztán külsőség, hanem valaminek a tünete is lehet. A mai adásunk központi fókusza a haj és a testszőrzet. Szó lesz arról, hogy mitől egészséges a hajunk, és hogyan változhat ez az idő előre haladtával, miért lehet problémás a szőrtelenítés, és mi az, amit érdemes tudni a hajbeültetésről, vagy annak kihívásairól. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Pákozdi Viktória, lézerspecialista, az Esztetika Orvosi Központ szakmai vezetője, és Sikos Géza, plasztikai sebész, a Sikos Klinika vezető főorvosa. Tartsatok velünk! A műsort, az egészséges életmódot és a pénztárcabarát árakat a Penny támogatja. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a műsorban. Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Viktória.
Köszönöm szépen a meghívást.
És nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, Géza.
Nagyon köszönöm én is a meghívást.
A hajunk és a szőrzetünk ugye a testünknek a részei, de sokkal többet jelentenek ennél, az identitás, a szépség, a fiatalság, rengeteg mindent kapcsolunk hozzá. Milyen szerepe van a hajnak és a szőrzetünknek az önképünkben? Miért ennyire fontos akár a megjelenésünkben ez gyakorlatilag szerintem mindannyiunknak?
Így van, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen szerintem a hajunk nem csak szálak összessége, hanem egyfajta kifejező eszköz is, amivel értékrendszerünket, nézeteinket ki tudjuk fejezni, és egy állandó kiegészítője, kifejező eszköze az önképünknek. És hát nagyon sokszor például, amikor vagyunk egy olyan élethelyzetben, ami akár tragikus élethelyzet, vagy egy párkapcsolati válság, vagy akár pozitív életesemények történnek, gyermekáldás, akkor ugye nagyon sokszor van az a jelenség is, hogy a hajunkat megváltoztatjuk, befestjük világosból sötétre, vagy fordítva, levágatjuk rövidebbre, és valahogy ezzel is kifejezzük azt, hogy az életünk, az identitásunk megváltozott, tehát mint hogyha a hajunkkal, az új hajviseletünkkel egy új identitást is szereznénk, illetve nyilván más, minden frizura mást és mást üzen a világnak magunkról. Például ugye egy vadabb, egy merészebb szín is elárul rólunk valamit, illetve egy visszafogottabb konty vagy lazahullámok is más-mást árulnak el rólunk. Tehát szerintem az önkifejezésnek egy nagyon-nagyon fontos eszköze, illetve az ápoltságunk, egészségünknek is egy tükre. Ugye sokszor mondjuk, hogy szem a lélek tükre, de szerintem a hajunk pedig az egészségi állapotunk tükre nagyon sokszor, hiszen egy érzékeny folyamat a hajnövekedés, és sok minden meglátszik rajta.
Igen, ez mindenben így van. Én még annyival egészíteném ki, hogy azért nagyon sokszor a haj, ugye én elsősorban haj hiánnyal találkozom a pacientúrámban, ott azért annak a szerepe az mondjuk általában elsősorban az, hogy valaki egyszerűen előnyösebb megjelenésével sikeresebb is lehessen az életében, tehát a munkájában, az emberek közötti kommunikációban. Másrészt meg nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nagyon sok más egyéb problémát vezetnek vissza az emberek a haj problémáikra. Tehát elsősorban pszichés háttere van ennek, hogy beilleszkedési problémák, önértékelési problémák vannak a hajhiány értékelésének a hátterében. Tehát ez magyarul azt jelenti, például lefordítva, hogy valaki nem bízik elég önmagában, és úgy gondolja, hogy ha több haja lesz, akkor az jobb lesz. És egyébként meg igen, tehát adott esetben igen, ez valóban ez tud segíteni, de hogyha ennek mélyebb gyökerei vannak pszichésen, akkor az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez megoldás lesz az ő számára. Legyen az a legjobb eredmény, amit el lehet nála érni, és akkor majd el fogunk jutni oda, hogy mikor érdemes mondjuk egy műtétet vagy egy kezelést elvégeztetni, és annak a egyik legfontosabb attribútuma az, hogy tudjuk azt, hogy aki aláveti magát, az elégedett is lesz, tehát kooperál ezzel a dologgal, nem pedig az lesz, hogy teljesen felesleges bármit is csinálni nálam, mert soha nem lesz elégedett, de ez egy aranyszabály az ilyen jellegű ellátásokban amúgy is.
Mit üzen a társadalom? Tehát mi számít szép hajnak, vagy megfelelő szőrzetnek, ápoltnak, ugye erre már utaltál? Milyen elvárások van?
A társadalom az ma az extrémitásokat igényli. Tehát ha megnézzük a reklámokat, vagy a tévét, csak arról szól, hogy szép legyél, fiatal legyél, csillogjon a hajad, tökéletesen egy hajszálat se hiányozhat, mert különben senki vagy. Szinte.
Tehát, finoman szólva, ez egy elég nagy nyomás.
Hát ez egy teljesen irreális helyzet. És akkor mindenki megpróbálja a Facebookon, meg mindenhol, mindenféle posztokban bemutatni, hogy ő milyen tökéletes, és közben meg egyszerűen a napi életben, meg ugye nyilván nem is erről van szó. Úgyhogy igen, itt azért jelentős ellentmondások vannak. De ezzel együtt nyilván mindennek, amit mi csinálunk, kezeléseknek, műtéteknek, abszolút megvan a helye. És független attól, hogy valakinek az egy pszichés állapotnak a megoldása, vagy egy fizikai állapotnak a megoldása, mondjuk egy besugárzás, vagy betegség utáni hajpotlási művelet, az igenis segítség neki. Tehát sokat számít. Igen. Neki egyedileg sokat számít. Igen.
Igen, valóban szerintem is nagyon-nagyon sok mindent meghatároz, meg a társadalom elvárásai sokat változtak szerintem így az évek alatt. Most, hogy a szőrről is egy kicsit, vagy a szőrre is egy kicsit kitérjünk, hogy szerintem abban talán még nagyobb kontraszt van a régi időkhöz képest, mint amit mai nap, vagy igen, manapság tapasztalunk, hogy ugye régen nem foglalkoztak, vagy nem tulajdonítottak akkora jelentőséget a szőrzetnek. Ugye teljesen normális volt például az is, hogy a strandon például egy nőnek is a hónaj szőrzete, vagy a láb szőrzete, az nem volt egy olyan dolog, amit szégyelni kellett volna. Manapság azért ebben már nagyon nagy a kontraszt, hogy már az ápoltsághoz tartozik az is, hogy a szőrzetünkkel foglalkozzunk, és a hajápolásban meg szerintem inkább ugye a lehetőségeink lettek mások manapság, hogy ugye most már minden hajtípusra, száraz hajra, zsíros hajra, göndörhullámos, egyenes hajra, igénybe vett festett hajra most már mindenhol ott állnak a polcon. A samponok, balzsamok, kondicionálok és olajok, tehát hogy szerintem a lehetőségeink lettek mások így a hajápolásban.
Mi az, amit mondjuk tapasztaltok a megélés oldalán, akár férfiak és nők közti különbségben? Tehát mennyire máshogyan élik meg ezeket az elvárásokat, vagy egyáltalán máshogy élik-e meg az elvárásokat a férfiak és a nők?
Én azt tapasztalom, hogy szerintem férfiaknál és nőknél életkortól függetlenül nagyon fontos eszköz most a hajra visszatérve, hogy szerintem egy nagyon-nagyon fontos eszköz, és igen, ahogy Géza is mondta, hogy a magabiztosságban, a teljesítő képességünkben nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a hajunk állapota, és egyfajta stresszt is tud az okozni, hogyha ez nincs rendben. Például egy brazil tanulmány is kimutatta, hogy ugye a hajhullástól való félelem az közel azonos egyébként a daganatos megbetegedésektől, vagy szívinfarktustól való félelemtől, mert valamilyen szinten tényleg nem csak a külső nyomás és ennek a megélése miatt, hanem tényleg azért, mert az önkifejezésnek egy nagyon fontos eszköze, és igen, a magabiztosságra, a teljesítő képességre nagyon nagy hatással van, akár a baráti, párkapcsolati vagy munkahelyi teljesítményünket is nagy mértékben befolyásolja, és ilyen téren egy nagyfokú probléma.
Azt kérdezted, hogy nők és férfiak. Hát én sokkal több férfit látok, de egyébként nagyon-nagyon sok nőt érint a hajhullás problémája, rengeteg nőt, tehát nem is gondolnánk, hogy milyen sokat, és erősen öröklődő, ugyanúgy, ahogy egyébként a férfias típusú hajhullás is, ami a nőknél is megjelenik, csak egy kicsit más formában. És az ő számukra például a műtét az csak ritkán lehet megoldás, mert egyszerűen olyan, az egyszerűen fogalmazva, hogy amikor hajbeültetést végzünk, akkor a paciens haját ültetjük át a meglévő helyről a hiányos helyre. Na most a hölgyeknek meg a meglévő helyük is hiányos, tehát ez a gond általában. Tehát nem lehet olyan mértékű javulást elérni náluk, amennyit ők szeretnének. Műtétről beszélek. Ezért általában is javaslok nekik műtétet. Ekkor jön szóba a ma egyébként fejlődőben lévő regeneratív terápiák, és más, ma már egész különleges módszerek is vannak. Most erről hirtelen nem akarok beszélni, de a lényeg az, hogy a hölgyek számára inkább ez a fő kérdés. Na most, hogy ez mit jelent pszichéses számukra? Szerintem, ha a skálán mérném, akkor biztos, hogy náluk 10, ami a férfiaknak mondjuk 5 vagy 6. Tehát sokkal-sokkal nagyobb a destruktív hatása a hölgyekre a hajhiánynak. Mert ez szerintem teljesen érthető is.
Erre csak annyiba szeretnék ráerősíteni, hogy minden beszélgetés előtt én szoktam végezni egy kis kutatást a saját tágabb környezetemben, és engem meglepett, hogy mennyi nő írt azzal kapcsolatban, hogy milyen szorongás van bennük, milyen kivizsgálásokon voltak, milyen pirulákat, szérumokat és egyebeket használnak annak érdekében, hogy kezelni tudják ezt a problémát, és csak annyi jött át, hogy tényleg ez, amit te is említettél, hogy nagyon sokféle lehetőség, és közben pedig óriási kérdőjelek. Induljunk el az egészség és a test oldaláról. Mi minden befolyásolja a hajnak az egészségi állapotát? Ez genetika, vagy vannak azért egyéb tényezők is?
Hát rengeteg tényező befolyásolja a hajunk állapotát. Ugye a haj növekedés a szervezet számára úgymond egy luxus folyamatnak számít, hiszen energiát igényel a növekedés, viszont úgymond nem létszükségletű feladat a szervezet számára, és így bármilyen plusz energiát igényel a szervezet, legyen az akár betegség, vagy tápanyaghiány, ilyenkor mindig a haj növekedésétől fogja elvonni először a szervezet az energiát, ami egyfajta hajhullásba megmutatkozhat, illetve ami meg nagyon fontos, igen, a genetikai háttér a hajhullásban, ami egyaránt érinthet férfiakat, nőket, hát illetve a szervezetünk öregedése, a hajhagymánk, fejbőrünk öregedése.
Mi számít ebből természetes változásnak? Tehát ami az idő előre haladtával, ami teljesen rendben van, hogy történik?
Hát itt például ugye menopauza után a nőket jelentősen érinti a hajminőségromlás, illetve egy bizonyos fokú hajvesztés. Most ugye azt, hogy mit nevezünk normálisnak, vagy nem normálisnak, ugye azért nehéz ezt így megfogalmazni, mert a szervezetünkben egyfajta változás hozza létre, ami az élettel egy velejáró változás, ettől függetlenül még nem egy kívánatos dolog, vagy nem egy olyan dolog, amivel szívesen nézünk szembe.
De a férfiak esetében azért ezt úgy lehet nagyon könnyen látni, hogy mondjuk 20-as, 30-as években látható, vagy érdemi hajhiánnyal mondjuk most nem pontos számokat mondok, de nagyságrendileg mondjuk 5-10% a problémás eset az összes közül, addigra ez mondjuk így 60-70 évesre lesz 80% valamilyen formában. Tehát a férfiaknál egyértelműen megnyilvánul ez a fajta hajvesztéses, hajvékonyodásos állapot, tehát ez nem is kérdés. Ez szinte mindenkinél előbb-utóbb valamilyen formában bekövetkezik. Szerintem az ösztrogén túlsúlyos férfiaknál van kisebb hajvesztés még idősebb korban.
És amúgy érdemes akár ilyen hormonvizsgálatra menni első lépésekben, vagy egészen egyszerűen ez egy...
Szerintem a hormonnak semmi, ezzel úgy se lehet kezdeni semmit. Senki nem fog kapni azért speciális hormonkezelést, hát ilyen biztos, hogy nincsen.
És most nincsen velünk dietetikus, vagy táplálkozási szakértő, de
annak van, annak
táplálkozási oldalról meg lehet támogatni?
Hogyne, annak sokkal inkább. persze.
Igen, itt a táplálkozásnál például a táplálékérzékenységek is nagyon sokszor befolyásolják, hiszen egy gluténérzékenység cöliákia is manapság eléggé betegségnek számít, és ugye itt a bélbolyhok károsodása miatt a tápanyag felszívódást tudja gátolni, ami a hajnövekedés, ez a tápanyagellátottság kulcsfontosságú szerepet játszik.
Milyen mikrotápanyagok, amik befolyásolják a hajegészségünket?
Én erre azt szoktam mondani, hogy ugye egy vegyes étrenddel minden olyan tápanyagot tudunk fedezni, ami szükséges, viszont azért én itt inkább úgy szoktam megközelíteni, hogy ugye, hogyha van tápanyaghiányra utaló jel, akkor egyrészt meg kell nézni azt, hogy ez mi okozza, és a kiváltó okot, ami miatt mondjuk nem tud felszívódni egy tápanyag, azt megoldani. Illetve ugye például a D-vitaminnak nagyon-nagyon fontos szerepe van, tehát az több mint 3000 folyamatban vesz részt a szervezetünkbe, és nagyon sok ebből létfontosságú. Tehát, hogyha a D-vitamin szintünk alacsony, akkor ugye az immunrendszerünk működését is befolyásolja, és ugye hát akkor a plusz energiát a hajnövekedéstől fogja elvonni a szervezet, és így ugye hajhullás állhat elő, illetve olvastam olyan tanulmányt is, hogy az androgén alopéciának a lefolyása is lassabb lehet, amikor a D-vitamin szint normális, mint amikor alacsony. Tehát én azt mondanám ilyen kulcsfontosságú vitaminnak, illetve nagyon sok olyan tápanyaghiányos állapot van, ami nőket érint, többnyire például a vashiányos állapotok, amik szintén erőteljes hajhullást tudnak indítani, és ennek is ugye vizsgálattal érdemes megnézni a értéket, és ahhoz képest végezni a tápanyagpótlást vagy vaspótlást.
Ami nem szeretnék ebben nagyon részletesen belemenni, viszont lehet, hogy az lehet egy segítség, amikor az ember még nem tudja, hogy merre induljon el, hogy mondjuk csinál egy vitamin kivizsgálást, vagy elmegy egy dietetikushoz, és felméri azt, hogy van-e bármilyen olyan hiányállapot, aminek lehet köze a hajhulásához.
Hát, hogyha androgén alopécia van, akkor mérhetnek akármit.
Segítetek ezt a fogalmat tisztelni?
Ez a férfias típusú kopaszodás, amit ugye látunk lépten nyomon.
És arra a táplálkozás sem...
Hát nem igazán.
Uh-huh. Igen, ott tényezők össze tudnak állni, és nyilván nincs jó hatással, hogyha egy androgén alopécia genetikai hajlam mellett még mondjuk vashiány és különböző állapotok is fennállnak, de igen, ott azért kevés lesz alapvetően.
Hát hogyha például valaki fiatal korában elkezdi veszteni a haját, tehát már 16-17-18 éves korában, ott a feje tetejére állhat bárki, ott soha nem fog igazán tudni segíteni rajta. És ő ki van téve annak, hogy úgy fog végezni, mint én. Mert én is ennél kevesebb haj már nem lehet egy ember fején. És én is örököltem, és tehát ez egy nehezen kezelhető állapot. Ma a gyógyszeres, tehát ma állnak rendelkezésünkre ma már bizonyos kezelési formák, amikkel ezeket lehet lassítani, ezeket a folyamatokat, stagnáltatni. Vannak gyógyszeres kezelések, vannak regeneratív terápiák, sejtterápiák, tehát vannak ma már módszerek, és ezekkel nagyon is dolgozik a szakma.
Ez itthon is elérhetőek ezek?
Persze, persze, igen. De éppen beszélgettünk Viktóriával, hogy ezek sajnos nem konzisztens ellátások. Tehát egyrészt nagyon egyéniek, tehát hogy kinél mit és hogyan hat, másrészt pedig inkább úgy mondanám, hogy ugye elég sokat látok így szakmai berkekben eredményeket, és látok fantasztikus eredményeket is, de nyilván mindenki azt mutatja, ami a legjobb, és hogy elértek ezzel a vagy azzal a kezeléssel, vagy ilyen komplex ellátással ilyen meg olyan fantasztikus eredményeket, és ez biztos így is van. Csak a kérdés az, hogy miért nem tudjuk ezt konzisztensen mindenkinek egyformán biztosítani, hát azért nem, mert mindenki annyira eltérő, tehát egyénileg is. Uh-huh. Másrészt pedig ugye ezekkel, az a baj ezekkel az ellátásokkal, hogy mint például a gyógyszeres kezelés is olyan, hogyha valaki elkezdi, akkor azt tulajdonképpen egész életében folytatnia kell, mert hogyha abba hagyja, akkor visszaáll az eredeti állapot. És akkor tulajdonképpen, hogyha valaki egy ilyen kezelésnek aláveti magát, akkor tulajdonképpen rendszeresen kell járnia. Ez az. Az azt jelenti, hogy 3 havonta például.
Tehát ami ez azért nem... egy komoly elköteleződés.
Hát igen, és pénz, és stb. Stb.
Mikortól számít kórosnak a hajhullás? Mert a kis mini kutatásomból ez sem volt egyértelmű, és sokan számoltak be arról, hogy hát szerintem az, de nem tudom, hogy ez már
erre hagy válaszoljak én. Tehát ugye hagyományosan azt mondtuk már hosszú évek óta, évtizedek óta, hogy az körülbelül 100-150 hajszál lehet normális, amit naponta el lehet veszteni különösebb gond nélkül, mert ugye mindig termelődik az új hajszál, hiszen a haj növekedése ciklikus, tehát ez azt jelenti, hogy vannak növekedésben lévő úgynevezett terminális hajszálak, és van az átmeneti szakasz, az anagén és a ketogén szakasz, amikor tulajdonképpen visszafejlődik a hajtűző, és pihenő állapotban van, úgy, mint a, mondjuk az ugaron a föld, amit pihen, és aztán utána újra termelje. A növényeket. Na most a legújabb kutatás kimutatta, hogy ez az arány, ez más, tehát az anagén-ketogén arány, bocsánat, telogén-ketogén arány más, tehát inkább a 30 lenne a normális, hogy így egyszerűen fogalmazok ebből az eredményből, és ez valóban jobban is hangzik, mert azért a 100-150 az elég sok. Tehát nem bír annyit visszatermelni a fejbőr, hogyha ez húzamosabban feláll, ez a mennyiségű hajhullás. A 30 az egy elfogadhatóbb számnak tűnik.
Most látom a nézőinket és a hallgatóinkat számolni kezdeni napi szinten.
Egyébként igen, én mindig meg is szoktam kérdezni a pacienseket, hogy megszámolja, hogy hány haja hullik ki egy nap, és sokan megszámolják. Bizony.
Akik merik.
Hát, hogyha már valakinek hajhullása van, akkor érdemes. Uh-huh. Érdemes, mert akkor abból lehet következtetni, ráadásul ez sem állandó. Tehát egyszer több, egyszer kevesebb, ez változó. Ugye például magának a ciklikusságnak az okán is, ez befolyásolhatja millió egyéb körülmény, leggyakrabban például stresszes állapotok, amik akármilyen oknál fogva fennállnak, és akkor az rögtön, tehát mondjuk valaki azt mondja, hogy 3 évig tök jó volt a hajam, aztán egyszer csak elkezdett hullani, és az elmúlt fél évben borzalmasan hullik.
Itt talán a típusokról is érdemes beszélni, mert olyan történeteket is hallani, hogy valakinek mondjuk csak egy foltban kezd el hullani.
Az már más.
És igen. Az meg egy nagyon más. Milyen típusú hajhullásokról beszélhetünk?
Ez már nem hajhullás.
igen. Én annyival egészteném ki, hogy mi számít normál hajhullásnak, hogy vannak számok, igen, amik tanulmányok is igazolnak normál hajhullásra, viszont nagyon sokszor találkozunk a pácienseknél azzal a jelenséggel, hogy elmennek segítségért, és ugye ott leginkább ugye azt a választ kapják, hogy pedig van elég hajuk, nem látszik, nincs látványos hajhullás, viszont én azt szoktam mondani, hogy mindenki a saját szervezetét, testét érzékeli a legjobban, és annak a változásait, és hogyha valaki évekig megszokott egy bizonyos fokú hajcserélődés részeként egy hajhullást, és azt ő már bizonyos idő óta jelentősen megemelkedettnek érzékeli, akkor az bizony problémát jelenthet, és nem feltétlenül számok szerint, hanem azt, hogy megszokta, hogy neki mennyi a normális hajhullás, és ahhoz képest tényleg, hogyha megemelkedik, akkor azzal foglalkozni érdemes. És igen, szerintem a kezelésnél, mivel nagyon sok minden van a piacon, szerintem kulcsfontosságú a diagnózisnak a felállítása, ami alapján egyére szabott kezeléseket tudunk javasolni. És itt igen a különböző típusú hajhullásoknál, ugye itt is azért hajvesztést és hajhullást is között is különbséget kell tenni.
Mi a különbség?
Igen, ugye a hajvesztés az nem feltétlenül jár hajhullással, tehát egy androgén alopécián, egy férfias típusú kopaszodásnál, akár férfi vagy akár nőről legyen szó, nem feltétlenül jár fokozott hajhullással, hanem azt veszi észre általában a páciens, hogy évről évre a fotókon, amik készülnek róla, egyre kevesebb hajat lát. Ugye férfiaknál a tipikus mintázatban, ugye a halánték felett két oldalt, illetve hátul a fejtető tetején a vertex területen, és ugye hát ez a két terület aztán össze tud érni, és a teljes fejtető kopaszodását, illetve hajmennyiség csökkenését tudjuk látni. Ugye ez főként androgén alopéciára igaz. Ugye itt férfiaknál a genetikai típusú, a genetikai hajlam, ami nagyon fontos, ami egyfajta receptor érzékenységgel jár, és nem is feltétlen emelkedett hormonszinttel. Ugye nőknél itt a menopauza során van fontos szerepe, és hát fiatal lányoknál pedig a PCOS inzulinrezisztencia kérdéskörénél. A hajhullásnál pedig mindig ugye ott egy fokozott hajhullást tapasztal az egyén. Ugye ilyenkor a kiváltóknak a felderítése nagyon fontos, illetve annak utána járni, hogy ez egy lezárult problémától marad fönt, vagy még mindig fönnáll a kiváltó probléma, és hát igen, vannak azok az autoimmun eredetű kóros hajvesztések, ami akár foltos hajhullással is tud járni. Ez is lehet hegesedő, ami nem visszafordítható állapot, illetve nem hegesedő fajtája.
És ez elég ijesztő is lehet, amikor valaki találkozik egy folttal a saját fején.
Ezek bőrgyógyászati esetek, tehát bőrgyógyász szakorvosnak a kezelésébe tartoznak, és a legnagyobb baj ezekkel, hogy nem is visszafordíthatóak, tehát többnyire. Például egy úgynevezett körülírt kopasság, az alopecia areata, ami kifejezetten immun jellegű, ott gyakorlatilag a hajbeültetés sem működik, mert az ő esetükben ugye úgynevezett recipiens dominancia van, tehát a befogadó helynek a tulajdonságai érvényesülnek, és nem pedig az átültetett hajnak a tulajdonsága, mert egyébként normálisan ez az eset van a hajbeültetésnél, ezért tudjuk a saját haját átültetni valakinek a hiányos területre, és ezért az alopéciát, a körülírt kopasságot az hajbeültetéssel nem lehet kezelni, de mással sem, tehát ott ilyen külső kezelés sem jön szóba. Tehát például ott olyan sebészi kezelések jöhetnek szóba, hogy valamilyen úgynevezett lebenyes fedést kell végezni, amivel ezeket a területeket hajas fejbőrre lehet kezelni, de ez már egy bonyolultabb eset lehet, vagy bonyolultabb ellátás lehet.
És gondolom, hogy azért ott az első lépés szintén az okoknak a feltárása és a megvizsgálása.
Az elég gyorsan kiderül. Az azonnal kiderül.
Ugye már elkezdtétek behozni a lelki hátteret, viszont ezt egy picit még kinyitnám, hogy mivel találkoztok a saját pacienseiteknél, hogy valójában lelkileg mit okoz ez a probléma?
Hát én találkozom egészen szélsőséges esetekkel. Tehát ami egyébként a normális társadalomban is előfordul, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk tényleg csak azért jönnek hozzá, mondjuk politikus vagy közéleti szereplő, és egyszerűen csak jobban akar megjelenni a kamerák előtt. Hát látom, mert a pacienseim ott mozognak a köztéren, és látom őket, hogy igenis számított nekik, hogy műtétre kerültek nálam. Mások meg egyszerűen tényleg úgy jön, hogy 10 fajta gyógyszert van, 6 fajta pszichiátriai kórképe a szószoros értelmében, és nekik is segíteni kell.
És tehát, hogy ebben van, aki csak idézésen egy szorongásból jön, vagy vannak azért ennél sokkal összetettebb, és nem akarom a szorongás már önmagában egy
az
nagyon
életüket,
konkrét dolog.
Az életüket teszik erre. Anyukával jön egy 40 éves ember.
Azért megyek bele ebbe ilyen szinten, mert ahhoz képest, hogy mekkora problémának írjátok le, ahhoz képest nem találkozunk vele annyira sokat, ami...
Ti nem találkoztok vele, mi találkozunk vele. Igen. És ugye én nem akarom példának hozni magamat, de a kopasságot el lehet fogadni, és nagyon sokan jönnek úgy, hogy elmondom neki, hogy milyen műtéti megoldásokat lehet csinálni, és akkor azt mondja, hogy akkor én inkább maradok kopasz, például. Ez is egy hozzáállás. A másik meg azt mondja, hogy ha azt a 3-4 centimétert nem telítjük be hajjal, akkor ő megöli magát. Most idézőjelbe téve. Hát ennél szélsőségesebben ehhez nem lehet hozzáállni. És ezek között kell valahogy úgy lavírozni, hogy olyat ígérjünk nekik, amit meg tudunk valósítani, amivel egyet tudnak érteni, vagy megállapítsuk azt, hogy sajnos nem tudunk segíteni. Most volt nekem pont egy ilyen esetem, most nem akarom nagyon explicite részletezni, de a lényeg az volt, hogy kifejezetten negatív véleménnyel volt azért, mert nem ajánlottam neki műtétet. Mert azt mondtam, hogy amit ő vár el, az ő speciális, egyébként kifejezetten speciális helyzetében, azt én nem fogom tudni neki biztosítani. És ez ő nagyon szíven ütötte, mert egyébként egy speciális egyénről beszélünk, nagyon szíven ütötte, és rossz néven vette. Nagyon rossz néven vette. És én rám haragudott, miközben én azt tettem, amit tennem kellett. nem tudtam mást mondani neki.
Mint ami van.
Mint ami van, és ezzel néha nagyon nehéz szembesülni.
Sok témában sokunknak.
Így van.
Szerintem is a megélés az nagyon-nagyon más egyénenként. Azért nem is találkozunk vele szerintem annyira hétköznap, mert sokaknak ez egy szégyenként élik meg, és mindent megtesznek a leplezés iránt, hogy akár munkahelyen, tömegközlekedésen, hogy ezt a lehető legkevesebb ember vegye észre, akár póthajviselettel, akár a színezett porok és sprék használatával, hogy a belátható fejbőr, a kopaszodással érintett területek minél kevésbé legyenek láthatóak. Viszont ami bennük zajlik, a frusztráció, azt nem feltétlenül látjuk mi kívülállóként, inkább amikor segítségért fordulnak, akkor válik egyértelművé, hogy ez a mindennapjaikat, az önbizalmukat mennyire rosszul érinti. És szerintem tényleg nyilván van az a réteg is, akit mondjuk a felesége, az anyukája hoz, és őt egyébként nem is annyira zavarná, csak külső nyomásra jön, hogy...
De akkor már az is jelzi, hogy akkor a saját akarata az valahol nem a megfelelő módon működik. Igaz?
Pszichológus amúgy van a folyamataitokban, vagy a klinikákban?
Nekünk kell annak lenni. Meg kellett részben tanulni.
Igen, sok igen. Területen van már együttműködésben, bevonva.
Rossz néven bennék. Hát én nekem, minek nekem pszichológus?
Hát igen, csak hogyha már az egyik oldalról szembesíted őket a
de
valósággal.
De bocsánat, hát ma még sajnos majdnem minden esetben az a felfogás, hogy aki pszichológushoz megy, az bolond, ugye? Vagy pszichiáterhez. Tehát aki már belátja azt, hogy ez nem az, nem, attól ő még nem vagyok bolond, mert nekem el kell mennem, csak szükségem van támogatásra, ő már tett egy lépést előre. Ha én azt mondom valakinek, hogy hát kezdjük először a pszichés hátterét földolgozni ennek a dolognak, akkor azt fogja mondani, hogy ne nézzen engem hülyének.
Részben azért a beszélgetéseket azért is csináljuk, hogy az ilyen jellegű hozzáálláson csak megmutassunk alternatív utakat. És
ezen nem fogunk tudni segíteni. Sajnos. Viszont ha lesz haja, annak örülni fog.
Igen, részben az, hogyha lát egyfajta javulást, az már segít a lelki állapotán. Szerintem azért vannak olyan esetek, amikor pszichológus bevonás az szükséges, bár ez mindig egy nagyon érzékeny téma, de például az olyan állapotoknál, mint a trihotillománia, ami a kényszeres hajtépkedést jelenti, és egyfajta stressz levezetésként végzik ezt a tevékenységet, ott szerintem elengedhetetlen azt, hogy ennek a pszichés hátterével is foglalkozzunk.
Azt már ő is tudja. Ő már tudja. Tehát az ilyen típusú paciens azt tudja.
Egy idő után.
Igen, és például őket lehet operálni, tehát nekik lehet végezni hajbeültetést, de akkor ha már csak legalább 3 év eltelt, vagy 5 év, hogy és már nem húzza ki a saját haját. Mert egyébként teljesen felesleges.
Ha valaki már mondjuk úgy dönt, hogy elmegy egy kivizsgálásra, és mondjuk meg szeretné tudni, hogy hogyan is működik a hajbeültetés, milyen típusú hajbeültetések vannak, vagy vannak egyáltalán különböző típusok, vagy mit érdemes?
Beszéljünk a műtétről?
Igen.
Ilyen értelemben? Hát hagyományosan és szakmai oldalról a hajvétel módja szerint szoktuk elkülöníteni a műtéteket. Ennek két módja van, az egyik a hagyományos módszer, az úgynevezett csíkvételi technika, amikor a fejbőr hátsó részéről, tehát az adóterület, ugye az a fejbőr hátsó oldalsó része, onnan egy fejbőrcsíkot vágunk ki, ott összevárjuk a fejbőrt, ott lesz egy vékony vonalság, ami a hajban később nem látszik, és ebből a csíkből vágjuk ki ezeket a kis hajtűző egységeket, ezeket hívjuk graftoknak, és ezek kerülnek beültetésre a hajhiányos területre. A másik, ami sokkal nagyobb népszerűségnek örvend, és a műtéteink 95%-át így végezik, ez az úgynevezett FUE technika, a Follicular Unit Excision angol rövidítése, ami tulajdonképpen a hajtűző egységek egyenkénti kivételét jelenti, tehát egy pici körkéssel körbevágjuk ezeket a hajtűző egységeket. Egy hajtűző egység az egy normális anatómiai fiziológiai egység, ami a hajas fejbőrben van, és általában 1-2-3-4 hajszálat tartalmaz, néha többet, és ezeket vesszük ki, és ültetjük át egyenként, tehát kicsi-pici pontszerű sebzések maradnak az adóterületen, amik nagyon gyorsan begyógyulnak, és akkor így ültetjük be a hiányos területbe a hajat, amit a paciens saját haját, amit kivettünk, átültetjük ilyen módon.
Mi mindentől függ az eljárásnak az eredményessége, mert utaltál rá, hogy ez nagyon sokrétű lehet?
Hát elsősorban a végrehajtásától, tehát ahhoz illik kellő gyakorlattal és hozzáértéssel rendelkezni. Megfelelő logisztikával felépített műtéti eljárással, egy komoly, nagy, kiterjedt, tapasztalt sebészi tímmel, csapattal egy kell együtt dolgozni, mert ha kevés az asszisztens és nem megfelelő az idő, ami alatt a műtétet elvégzik, már az is egy nehézséget okozhat. Egyébként nagyon sok buktatója van annak, hogy egy műtét sikeres legyen, tehát sok helyen lehet tévedni, olyan, ami aztán a műtét egész területére kihatna, úgyhogy ezt így azért nem sorolnám föl. De ami a paciens oldaláról jelentkezik, az egy nagyon érdekes dolog, tehát a kopasz embernek a műtéti kezelésének a kulcsa az, hogy mennyi haja van. Magyarul, hogy mennyi haja maradt az adó területen. Mert hogyha az kevés, akkor nem érdemes műtétet végezni. Ha elég sok, idézőjelbe téve az eleget, akkor meg kell nézni, hogy az ő esetében az mit fog jelenteni, és főleg mit jelent az ő számára, tehát elfogadja azt a lehetőséget, amit mi kínálunk, mert nagyon sokszor óriási különbség van a hiány meg a lehetőség között. Tehát ami a lehetőség van, hogy mennyi hajat lehet átültetni, de soha nem tudjuk az eredeti, majd az esetek nagy részében nem tudjuk az eredeti hajmennyiséget pótolni, de vizuálisan nagyon kiváló hatást tudunk elérni.
Bármilyen más egyéni adottság befolyásol, tehát akár a szőr erőssége, vagy bármilyen más?
Igen, ezek befolyásolhatják a vizuális eredményt, de ezek tények, ezek adottságok, ezeken nem tudunk változtatni.
Csak amiatt kérdezem, hogy ha valaki megy, akkor mi az a reális elvárás?
Azt minden esetben egyénileg kell mérlegelnünk, de nyilván akinek sötétebb, erősebb, vastagabb, jobb minőségű haja van, annak jobb vizuális eredményt lehet elérni ugyanazzal a hajmennyiséggel, mint akinek vékony, puha. Például akinek göndör a haja, az nagyon sokat jelent, mert a göndör haj, ha megnő, akkor sokkal nagyobb területet tud lefedni a fejbőrből, mint mondjuk egyenes hajszál, és ugye a kopasság az a fejbőr látványa.
Beszélgettem egy ismerősömmel, aki átesett ilyen műtéten, és nem is egyszer, hanem háromszor. Tehát ha van olyan, akinek nem is feltétlenül egy alkalom elegendő?
Az, hogy hány műtétje lesz valakinek, az nagyon sok dologtól függ. Elsősorban például attól, hogy aki operálja, az mennyit tud egyszerre átültetni. Másrészt nem lehet túl sokat sem átültetni, mert az adóhelyen meg kell őrizni a megfelelő hajas megjelenést, tehát ott is van egy határ. Harmadrészt pedig mondjuk nekem is vannak olyan pacienseim, mivel régóta csináljuk a műtéteket, hogy mondjuk eltelt 10 év, és újra kihullott valamennyi hajra, tehát újra pótolni kell megint. De akiknek nagyobb hiányok van, azoknál már eredetileg is tervezünk több műtétet, minimum 2. Uh-huh. És hogyha marad még elég haj az adóterületen, akkor tudunk még mondjuk egy harmadik vagy negyedik műtétet végezni, vagy ha az sincs elég, akkor például átültetünk szakászőrt. Tehát más adóterület is van, nem csak a fejről lehet ültetni hajat.
Van olyan helyzet, ahol mondjuk a beültetett haj egyszerűen nem marad meg?
Hát, hogyha jó a diagnózis, és nem például az előbb említett valami olyan bőrgyógyászati korképben akarunk műtétet végezni, ahol nem marad meg a haj, és az orvos nem veszi észre előre, mondjuk egy hegesedő kopassága van valakinek, és nem veszi észre, hogy abba hiába ültetné be a hajat, akkor az úgyse fog megmaradni. Ezt leszámítva a megfelelő műtéti végrehajtás mellett meg kell, hogy maradjanak a hajszálak az átültetés után, igen.
És időben, hogyha mondjuk 2-3 műtét, tehát mennyi ideig tart, és egyáltalán nyilván ennek vannak külső látható nyomai, meddig vannak ezek a műtéti nyomok az emberre?
Hát egy műtét, egy kiterjedtebb, nagyobb műtét, mondjuk 2500-3000 grafttal, amilyen 6-7000 hajszálat jelent egy műtét alatt, az körülbelül egy 7 órás beavatkozás, tehát reggel kezdjük, délután végezzük, van közte szünet is persze. A gyógyulás, hát a közvetlen gyógyulás az körülbelül 2 hét, mert ugye az átültetett hajszálak körül pörkök vannak, azokat majd el kell távolítani, körülbelül 1 hét után már nem szabad, hogy pörkös legyen a fejbőr. Bőrpír marad vissza, azok, akiknél érzékenyebb, akár az hetekig is még lehetséges, átültetett hajszálak is kihullanak, és a visszanövekedés az csak 3 hónap után indul el körülbelül. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy az első kézzelfogható eredmény az durván egy olyan 4-5-6 hónap után látszik, és a végső eredmény pedig 1-1.5 év.
És nagyságrendileg árban, tehát hogy egy ilyen...
1 millió, 1,5 millió, 2 millió, tehát nagyon sok mindentől függ, klinikától, beavatkozás nagyságrendjétől, a technikáktól. Csináljuk ugye azt is, hogy nincs hajvágás, tehát az is mindig egy nagy kérdés a paciens számára, hogy le kell-e nyírni a hajat a műtéthez, vagy nem. Ugye hölgyeknél általában ez teljesen kizárt, hogy hajat nyírjunk, általában nem mindig. De
van, aki bevállalja?
Van, akik eleve röviden viselik a hajukat, azok esetleg igen. Milyen technikával végezzük, tehát nagyon sok mindentől függ, de általában én azt mondanám, hogy körülbelül itt ilyen nagyságrenddel kell számolni, mert ezek borzasztó költséges műtétek.
Hát igen, és ahogy mesélsz róla, időben is, anyagilag is egy nagyon komoly elköteleződés, beruházás. Tehát...
Abszolút. Nagyon komoly gépparkot kell hozzá biztosítani, minden az eszközöket vásárolni, szinte mindig újakat, tehát, és hát sajnos a marketing is nagyon megnöveli a költségeket, és az ma már elengedhetetlen.
A műtét előtt, vagy a műtét helyett, vagy teljesen más problémákra milyen hajkezelési eljárások vannak ma, amikről így érdemes tudnunk?
Igen, a piacon számtalan megoldási lehetőség.
Bemész egy drogériába, és gyakorlatilag a szérumok, pirulák, tehát nagyon...
Így van, tárháza. Van tényleg, és a Google-ben is, hogyha akár rákeresünk bármilyen megoldásra, akkor ott egy útvesztővel találkozunk, tehát számtalan megoldási lehetőség van rá. Mi azt szoktuk mondani, hogy ugye a maga a hajhullás, a hajvesztés egy összetett probléma, és ezért érdemes összetetten is kezelni. Ugye mi lézeres hajkezeléssel foglalkozunk, legalábbis az ugye az a fő összetevője a kezelési protokollnak, amit megtámogatunk helyileg használatos készítményekkel, illetve szájon át alkalmazott táplálékkiegészítőkkel. Ugye itt nagyon fontos megemlíteni a megelőzést, hogy minél hamarabb kezdünk el foglalkozni egy bizonyos problémával, ugye annál jobb eredményeket tudunk elérni.
A beszélgetésünk előtt bedobtad, hogy a hagymáknak is van anti-aging kezelése.
Igen. Ugye a bőrünk öregedésével egyre többet foglalkozunk, viszont ugye a hajunk, a hajhagymánk, a fejbőrünk öregedésével még viszonylag keveset, vagy kevésbé van a köztudatban, hogy ezzel is ugyanúgy kell foglalkozni, hogy megelőzzük a nem kívánatos hajminőségromlást. Ugye ilyenkor itt megemlíteném ugye a mikrocirkulációnak a szerepét, ami azt jelenti, hogy a mikroerek, a testünkben a legkisebb átmérőjű kis erek, amik például a hajhagymához is szállítják a vért, ezáltal oxigént és tápanyagot, ami létfontosságú az egészséges hajnövekedéshez. És az idő előre haladtával ez a mikrokeringés az nagyban tud romlani, ugye erre rásegítenek még ugye olyan tényezők, ami ugye a genetikai tényezők, és itt ugye a férfiaknál a dihidrotesztoszteron szerepe, ami ugye azáltal, hogy kötődik a hajhagymákon lévő kis receptorokon, ugye így összeszűkíti a hajhagymákba befutó kis mikroereket, és ezáltal gátolja a hajhagymáknak a vérellátását, ezáltal oxigén és tápanyag ellátását, ami aztán a sejtosztódás, az egészséges hajnövekedést nagyban gátolja. És ugye ezek a anti-aging kezelések, amik a most itt jelen esetben a fejbőrre fókuszálnak. Itt a fejbőrben és a hajhagymákhoz haladó mikroereknek a regenerációját, az új érhálózat képződését fedi, illetve a kiegészítő kezelések is ezt segítik, hogy ugye ott azáltal, hogy tágítjuk az ereket, új érhálózatokat, érszakaszokat hozunk létre, azáltal ugye támogassuk a hajhagymának a megfelelő vérellátását, és így ugye a gyökerénél oldjuk meg a hajvesztésnek a problémáját.
Kinek javasolt ez, illetve most csak felmerült bennem, hogy ez akár egy műtéti eljárás előkészítésébe, vagy bármilyen módon segíthet, vagy...
Szerintem nem érdemes ennyire leegyszerűsíteni ezt a kérdést. A haj az egy olyan bonyolult szerv, ez egy szerv, egy hajtűző, hogy egyszerűen annyira összetett az, hogy az miért működik, és miért nem, hogy ezt a kérdést még nem tudták megoldani. Uh-huh. Ez egyik aspektusa a kérdésnek, de igazából ma még például az összes ilyen regeneratív kezelés, vagy gyógyszeres kezelés, az tulajdonképpen a haj megtartását célozza. Uh-huh. Nem volt eddig olyan eljárás, ami képes lett volna az elvesztett hajat pótolni. Ugye már 30 éve terítéken van a klónozás kérdése, amit 30 éve érdemben nem tudtak megoldani, még hogyha bizonyos kísérleti körülmények között bizonyos eredményeket el is értek, de az, hogy ez egy kereskedelmi elérhető eljárás legyen, ez egyszerűen nem létezik. Most egyébként úgynevezett kettes kutatási fázisban van egy speciális gyógyszernek a elkészítése, most PP405 névre hallgató készítményről van szó, ami elvileg egy eltérő metabolikus úton képes lenne a már egyébként alvó hajhagymákat működésre bírni, de hát majd meglátjuk, mi lesz ennek a kimenetele, mert azért ez, de nagyon ígéretesek a kutatások. De ilyen még nem volt, hogy elérhető lett volna egy ilyen készítmény, egy ilyen szer, ami erre képes. Tehát minden mostani regeneratív vagy gyógyszeres eljárás tulajdonképpen a folyamatok egy-egy részébe avatkozik bele, uh-huh. és ezáltal a többi részét önmagában nem tudja kivédeni vagy biztosítani annak a működését, és nem lehet, nincs is olyan eljárás vagy olyan komplex kezelési módszer, amelyik az teljes átfedést biztosítaná, hiszen akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy azért van ilyen sokfajta dolog, mert nincs egy. Ha lenne egy, akkor azt mondanánk, hogy minek az összes többi, de nincs.
Igen, egyébként abszolút igaz az, hogy egy megoldás az kevés valóban a probléma összetettsége miatt. Visszatérve a kérdésre, hogy az alternatív megoldások kinek javasoltak, vagy kinek nem. Ugye itt az időfaktor nagyon-nagyon fontos, hogy ki mikor fordul segítségért. Ugye főleg itt férfiaknál, ugye akár, hogy elkezdődik ugye már a 20-as évek elején egy erőteljes hajvesztés, ugye ott az idő előre haladtával már kialakulnak elhegesedett kivezető nyílások, amiket alternatív kezeléssel már nem lehet újjáéleszteni, és ott új hajnövekedést indítani. Úgyhogy mindenképpen nagyon fontos az, hogy milyen stádiumban fordulnak a páciensek segítségért. Illetve ugye a piacon lévő akár vén nélkül kapható készítményekkel kapcsolatban. Én mindig csak azt szoktam mondani, hogy ugye itt a diagnózis felállítása nagyon-nagyon fontos, és ugye a social médiában is rengeteg olyan trend felkapott, ami lehet, hogy valóban nyújt ideig, óráig segítséget a hajnövekedésbe, viszont az is nagyon fontos hozzátenni, hogy a hajhullás ez mindig egy tünet, valaminek a tünete, amivel foglalkozni kell, és ha otthon használunk készítményeket, ami valakinek segített, és ezt hallottuk, és ezáltal mi is megpróbálkozunk vele, akkor ugye pont a kiváltó ok feledésben merül, és ugye csak a hajhullást látjuk, mint probléma, de hogy alapvetően például egy PCOS vagy inzulinrezisztencia, az közben figyelmen kívül marad, és az kezeletlenül marad, és tényleg csak a hajhullást látjuk, mint probléma, és csak arra fókuszálunk a kezelésben is. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom azt tényleg, hogy a diagnózist felállítsuk, amihez nyilván egy szakértői csapat szükséges.
Ugye a dietetikust meg akár endokrinológust is említettük, de bőrgyógyászról még nem beszéltünk, hogy mikor, vagy milyen szerepe van a bőrgyógyásznak ezekben a helyzetekben?
Igen, a bőrgyógyásznak inkább ugye az autoimmun eredetű foltos hajhullásokban van nagyon fontos szerepe, hiszen ott a megfelelő és minél gyorsabban elkezdett akár belsőleges vagy helyileg alkalmazott gyógyszeres terápia az nagyon fontos lesz. Ezeket a hegesedő hajhullásokat ilyen trihológiai vészhelyzeteknek is szoktuk nevezni, hiszen itt sajnos nem az a cél, hogy visszafordítsuk a folyamatot, hanem hogy minél előbb meg tudjuk állítani az előrehaladását, és ebbe egy bőrgyógyásznak is nagyon-nagyon fontos szerepe van, illetve a különböző fertőző eredetű bőrgyulladások kezelésében, akár gombás vagy bakteriális fertőzések kezelésében, vagy akár bőrgyulladásos állapot abban, amikor szintén ugye a hajhullás megállítása, vagy a hajvesztés megállításához kulcsfontosságú lesz a gyógyszeres kezelés.
Milyen visszaélésekkel lehet találkozni ma a piacon? Ugye pont a javaslatodra megnéztem ezt a Nemzetközi Hajhelyreállító Sebészeti Társaságnak ezt a 2021-ben indított Fight the Fight kampányát, és az ott eléggé sok kampányelemben kitér ezekre az eljárásokra, amik sokkal több kárt tudnak adott esetben okozni.
Igen, hát ez inkább a műtét eljárásokra vonatkozó, ugye ez a dolog, hiszen a külső kezelések, vagy a regeneratív kezelések, azok nem okoznak ilyen károkat a pacienseknek, legfeljebb nem hoznak eredményeket, de kárt nem okoznak. Úgyhogy ez fontos. Amiről ez a kampány is szól, az lényegében az, hogy ennek a bizonyos folyamódszernek a létrejöttével, elterjedtével, egyfajta módon idézőjelbetéve egyszerűsödött a sebészi eljárás, ami azt jelentette, hogy megfelelő kontroll, hozzáértés nélkül kezdték el végezni ezeket a műtéteket.
Ráadásul nem is sebészek ilyenek.
Nem csak, hogy nem sebészek, hát az, hogy kivégzi a műtétet, az fontos kérdés, de itt ilyenkor nem is orvosok végzik például a műtétet, és ebből kifolyólag rendkívül sok olyan szerencsétlen kimenetű esettel találkoztunk, ahol mondjuk az a legkevesebb, hogy nem esztétikus a kinézete a paciensnek, de például kimerítik úgy az adóhelyét, hogy már semmiféle korrekcióra nincsen lehetőség, gyulladások, bőrelhalás, tehát egy csomó olyan komplikáció is sokkal gyakrabban fellép az ilyen típusú ellátásoknál, ahol lényegében nem a megfelelő hozzáértésekkel végzik a műtétet, és az egész ez egy óriási marketingre épülő, de igazából a paciensek becsapását jelentő ellátási módok, amiknek ugye a károkozását ezt nem is tudjuk felmérni az olyan mértékű, és hát sajnos ez a mai napig is virágzik szerte a világban, nincs meg a megfelelő háttér, nem tudják az esetleges problémákat orvosolni, és hát borzasztó eredmények is születnek ezáltal, amik egy életre tudják roncsolni egy embernek a pont, amiről beszéltünk, az önbizalmát, a társadalom megjelenését, és hát ugye gyakran akár a szerencsétleneknek nem is lehet jó megoldást nyújtani, mert már az összes lehetőség, hogy mondjam, kimerült a rossz ellátással. Most a Nemzetközi Társaság megpróbál ez ellen egy ilyen edukációs céllal, felvilágosító céllal fellépni. Minden fórumon megpróbáljuk elmondani, hogy ez igenis egy nagyon fontos tényező, hogy erre figyelni kell. Például holnap is megyek, itt van most egy nagy kozmetológiai bőrgyógyászati kongresszus Budapesten, a Várkert bazárban, és ott fogok előadást tartani, amiben ez is benne lesz, hogy igenis ez rendkívül fontos, hogy megfelelő módon világosítsuk fel a beteget, hogy őszintén mondjuk el neki, hogy milyen lehetőségei vannak, és hát lehetőség szerint hozzáértő módon végezzük el a műtétet, ő meg szerencsétlen találja meg azokat a helyeket, végezze el azokat a kutatásokat, azt a munkáját otthon, hogy keresse meg azt az orvost, vagy azokat az orvosokat, ami neki biztosan tudja ezeket a jó műtéti megoldásokat biztosítani, és ne dőljön be azoknak a hát félrevezető, de tartalmatlan hirdetéseknek, amik ma elárasztják a világot.
És miért utaznak sokan külföldre, egyre többet találkozni például a török hajturizmussal?
Hát mert olcsó. Mert olcsó, és tulajdonképpen pont például, hát ugye ott ma már nem, mert ott is nagyon szigorú szabályokat hoztak az ellátás tekintetében, mert egyszerűen ők is belátták, hogy ez nem mehet így tovább, de még mindig nem elég jó a helyzet, de a lényeg az, hogy mondjuk elmegy valaki egy olyan klinikára, ahol megkapja ezt a műtétet mondjuk 300 ezer forintért, vagy 500 ér, vagy mondok valamit, ami háromszor annyiba kerül egyébként bárhol máshol, és akkor egy olyan helyzetbe kerül, hogy aznap 50 műtét van azon a klinikán, és van egy orvos. Az összes többit pedig hozzá nem értő vagy kevésbé hozzáértő asszisztensek végzik. Hát egy orvos nem tud ellátni 50 műtétet, 5-öt sem, egyébként most úgy szól a török szabály pillanatnyilag, hogy 5-öt láthat el, de hát az is nonsens.
Te mit tapasztalsz így a hajkezelések oldalán?
Így visszaéléssel kapcsolatban. Igen, az tény, hogy ilyen károkat maradandó, vagy visszafolytatlan károkat nem okoznak például a lézeres terápiákkal való visszaélés, viszont szerintem az is éppen elég, vagy elég nagy kár, hogyha eladnak egy bizonyos néven kezelést, ami aztán nem tudja azt a teljesítményt hozni, mint amilyen néven van adva. Itt például gondolok arra, hogy ugye a lézer és lézer között is óriási különbségek vannak, ugye, és nagyon sok olyan berendezést, fénykibocsátó eszközöket hívnak lézernek, amit hivatalosan, kialakításából adódóan és mechanizmusából adódóan nem lehet lézernek nevezni. Ezek fényterápiás eszközök, aminek lehetnek jótékony hatásai, csak itt nagyon fontos az, hogy mire szeretnénk használni. És hogyha ugye a haj stimulálás a cél, akkor itt nagyon fontos az, hogy ugye a hajhagyma szintjén a hajhagymához a lehető legközelebb dolgozzunk, amit ugye alacsony teljesítményű fénykibocsátó fényterápiás eszközök nem tudnak létrehozni, hiszen csak a felszínt kapirgálják. Közben pedig ugye a lézeres kezelések képesek arra, hogy ugye a bőr mélyebb rétegeibe hatoljanak és ott hozzanak létre stimuláló hatást.
Kiknek javasoltak ezek a kezelések? Tehát ki az, akinek ajánlanát, hogy menjen el akár egy ilyen állapotfelmérésre, és vágjon bele egy ilyen folyamatba?
Igazából mindenkinek javasolnám, aki problémával küzd a hajával, hiszen mi is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy reális elvárásokat támasztunk a páciensek felé. Minden esetben történik egy állapotfelmérés, ami anamnézis felvételből, kockázatelemzésből, illetve fizikális vizsgálatból, dermatoszkópos vizsgálatból áll, és így fontosnak tartjuk, hogy felállítsuk a diagnózist, és ahhoz képest mindenkinek elmondjuk azt, hogy milyen eredményekre számíthat például a lézeres protokollal kapcsolatban. Az időfaktor nagyon fontos, ugye, hogy ki mikor jelentkezik, de hogyha valakinek előre haladott a hajvesztése, akkor ott is mindig szoktunk akár javasolni hajbeültetést, hogy ott már a kívánt eredményt valószínűleg nem fog tudni elérni, viszont megelőzésképpen és hajhullással kapcsolatban pedig nagyon én jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek, illetve ugye, hogyha még a kezdeti fázisban van a hajhullás, és a kivezető nyílások aktívak, akkor szerencsére azt tapasztaltunk, hogy nagyon-nagyon jó eredmények születtek akár a hajhullás, egy bizonyos fokig tartó hajvesztésnek a visszafordításában is.
Szörtelenítés a mai utolsó ilyen nagyobb témánk. Azért ebbe is nagyon eltérő tapasztalatokat lehet hallani, és nagyon tényleg különböző problémákat az eljárásokkal kapcsolatban. Milyen szörtelenítési eljárásokat használtok, és mi az, amit egyáltalán ezeknek a különbségeiről érdemes tudni?
Igen, ugye mi lézeres szörtelenítéssel dolgozunk, ugye itt is ugye a dióda lézer az, ami a tanulmányok alapján ugye a leghatékonyabb a lézeres szörtelenítések közül. Ugye vannak még az IPL-lel végzett szörtelenítési eljárások. A lézerek között ugye az a nagy különbség, hogy milyen hullámhosszon dolgoznak a lézerek. Ez végül is jelenti azt, hogy milyen mélyen tud lehatolni a bőr mélyebb rétegébe, és ez meghatározza azt, hogy milyen hatékonyan tudja roncsolni a szőrtűszőket is, ami ugye célunk a szőrtelenítéssel kapcsolatban. Tehát itt nagyon fontos itt is olyan berendezést választani, ami ugye el tudja érni azt a roncsoló hatást hosszú távon, ami azt ugye véglegesen el tudjuk tüntetni vele a szőrt. Ugye az IPL kezelést inkább régebben használták szörtelenítésre, az egy picit felületesebb és inkább átmeneti szörtelenítésre nyújt megoldást. Ugye, hogyha végleges szörtelenítésről beszélünk, akkor ott mindenképpen ugye a lézeres szörtelenítésről kell beszélni. Én azt szoktam, ugye sokszor felmerül a kérdés, hogy tényleg véglegese. Én azt szoktam mondani, hogy olyan szempontból teljesen végleges, hogy olyan, mint a kiinduló állapot, már nem lesz soha. azt, hogy mégis milyen fokú szörtelenséget tudunk elérni egyéneknél, az nagyban függ ugye az alapállapottól, illetve a szőrnek, a bőrnek a színétől. Ugye itt minél sötétebb a szőr, és minél világosabb a bőr, ugye annál jobb eredményt tudunk elérni, hiszen a lézer fénye a szőrnek a festékanyagán keresztül tud elnyelődni, és úgy tud lejutni a szőrtűszőbe, ahol létrehozza a roncsolást. Tehát itt a szőrnek a színe nagyon meghatározó lesz az eredményesség tekintetében.
Itt nagyon sok olyan tapasztalatot hallok, ami egy ilyen futószalagról számolnak be az emberek olyan szempontból, hogy bemennek egy ilyen helyre, sorra kerülnek, hiába mondják el a saját problémáikat, vagy próbálnak arról beszámolni, hogy milyen dolgok működtek, nem működtek nekik. Általában most elnézést így általánosítani fog, de ez az információ jött felém, hogy ilyen általános protokollok vannak, nagyon nem személyre szabottak ezek az eljárások, és hogy a végeredményben nagyon kevés embert hallottam igazán megelégedve. Én tájékozódom rossz helyen, vagy hogy ez tényleg egy ennyire sok minden által befolyásolt folyamat?
Sok minden által befolyásolt, és igen, valóban nagyon sokat hallunk mi is arról, hogy futószalagszerűen működnek a kezelések. Ez azért is van, mert sok esetben általános beállításokkal, egy-egy értéknek a változtatásával haladnak előre a kezelésekbe. Most egyébként berendezéstől is függően, tehát hogy általában ugye a mechanizmus vagy a technika, amivel végezzük a kezelést, az azért berendezéstől függően ugyanaz, így területeknél is megvan, hogy mondjuk mennyi idő egy hónaj vagy egy lábszár területnek a kezelése. Tehát ez valamilyen szinten egységes, viszont az eredményt a gyorsaságnak nem kéne, hogy befolyásolja, és itt ugye a lézeres szörtenyítésnél is nagyon sok paraméter van, amit egyénre szabottan kéne állítani, és ez igen, ez ehhez elengedhetetlen az, hogy az egyént, az ő tulajdonságait és a korábbi tapasztalatait itt figyelembe vegyük, illetve ugye azért itt is vannak olyan állapotok, ami kevésbé egyszerű, hiszen ugye szőr mindenkinek van a testén, viszont ugye nőknél szintén van ugye a hirzotizmus jelensége, ami fokozott szőrnövekedést jelent férfi mintázatba, tehát amikor olyan helyeken jelenik meg szőr egy nőn, ahol normál esetben nem jelenhet meg, és csak férfiaknak van szőr, tehát például a bajusz, az állterület, a mellbimbó, a mellkas, a has terület, vagy akár ugye a belső combfelkal területe, hát vagy derék, tehát ezek mind-mind olyan területek, aminél normál esetben nőnek nem nő erős pigmentált szőrzete. Ugye itt nagyon fontos az is, hogy ha ilyen esetben az eredményesség az nem feltétlen tud kielégítő lenni, mert hormonális háttere van a szőrnövekedésnek, és itt nagyon fontos lesz tisztázni azt, hogy itt van-e hormonális befolyás, vagy nincs, mert az a lézeres szőrtenyítésnek az eredményességét is nagyban befolyásolja.
Mind a kettőtökhöz szól az a kérdésem, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy ne a megfelelő helyre menjen valaki. Mi az, amire érdemes figyelni, hogyan érdemes klinikát vagy orvost választani, és most ezt én hangsúlyoztam jobban a lézeres szőrtenyítésnél, mert arról viszont nagyon sokat hallok, de biztos, hogy itt az eljárásoknak a útvesztőjébe a
hát én a magam részéről egyértelműen tudok erről nyilatkozni. Meg kell nézni, hogy az adott klinika mióta működik, milyen eredményei vannak, ki képviseli a klinikát, ki végzi a műtéteket, milyen előélete van az adott orvosnak. Tehát ezt érdemes megnézni, és hát még azt is szoktam javasolni, hogy igenis el kell menni akár több helyre is, konzultálni, beszélgetni, hogy mit mondanak, hogyan. Nyilván ez egyébként amennyire jó, annyira rossz is tud lenni, hiszen mindenhol biztos, hogy szertágozó információkat fog kapni a paciens, és sokszor talán egymásnak ellentmondót is, és ilyenkor elég nehéz a dolga. Úgyhogy végső soron azon felül, hogy ezeket a tényezőket, marad a személyes szimpátia.
Igen, én azt tartanám nagyon fontosnak, hogy számos olyan esztétikai probléma van most tényleg, amiről most beszéltünk, akár hajhullás, akár fokozott szőrnövekedés, akár ugye bőr problémákkal jelentkezik valaki, hogy nagyon sokszor azt feltételezik a páciensek vagy a betegek, hogy ugye ez csupán esztétikai probléma, viszont nagyon sokszor kulcsfontosságú szerepe lesz annak, hogy ez belső stimulálás eredménye, és egy valamilyen olyan állapotnak az eredménye, amit szintén fontos lesz kezelni az esztétikai probléma mellett is, és ezért én fontosnak tartom azt, hogy olyan klinikát keressenek, ahol a lehetőség szerint komplex ellátásban tudnak részesülni, és a kivizsgálás, orvosi felügyelet is jelen van esztétikai kezelések mellett.
Azoknak a nézőinknek és a hallgatóinknak, akik így ezzel bármelyik problémával, legyen az a szörtenítés, vagy a hajhullás, vagy a kopaszodás küzdenek, de nem indultak el még az úton, mert nem merik megtenni az első lépést, vagy abban mind a kettőtök által említett szégyen érzésében vannak hosszú ideje. Mi az, amit tanácsolnátok útravalónak, hogy hogyan tegyék meg az első lépéseket, és hogy miért érdemes elindulni ezeken az utakon?
Nekem sok olyan paciensem van, akik már évek óta köröznek körülöttünk. És akkor egyszer csak elszánja magát, és akkor eljön. Hát jöjjenek el hamarabb. Nem fognak vele veszteni semmit. Az, hogy mikor kerül valaki például műtétre, vagy kap valamilyen más kezelést, ami a műtétet megelőzőleg esetleg segít neki, az anélkül nem fog megtörténni, hogyha nem jönnek el. Tehát el kell kezdeni, mert veszteni valója nincs senkinek. Például, ha én gyógyszeres kezelést javasolok valakinek, akkor ugye sokszor megijednek, mert hormonkészítmény is van az egyik például, és lehetnek nagyon alacsony százalékban mellékhatása, de akkor is, ha nem kezdje el, soha nem fogja megtapasztalni, hogy van jó hatása, vagy lehet jó hatása. Úgyhogy, ha valakit ez zavar, akkor hát megoldást kell keresni, és nem tartani attól, hogy a megoldás neki gondot okoz. Persze van, akinek ez anyagi kérdés is nyilván, tehát az is egy tényező lehet, de anélkül nem megy, hogy nem vág bele valaki.
Igen, mi is nagyon sokszor találkozunk azzal a mondattal, hogy bárcsak előbb jöttem volna, és én is csak azt tudnám mondani mindenkinek, hogy aki a problémát már felfedezte, és ez zavaró tényező a mindennapjaiba, ne féljen belevágni, hiszen mi mind azért vagyunk, hogy segítsünk, hogy segítőkezet nyújtsunk, és hogy együtt megoldjuk a problémát, és tényleg lehet, hogy jár egy folyamattal, ami akár jár egyfajt bizonyos kellemetlenségekkel is, viszont a végére tényleg nem csak egy szép testet, vagy egy új hajkoronát kaphat valaki, akármilyen beavatkozásról legyen szó, hanem tényleg visszakaphatja az önbizalmát, és a mindennapi önértékelése is jobbá tud válni ezáltal az életminősége is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és bízom benne, hogy sokaknak tudtunk segíteni ezeknek az információknak a megosztásával.
Köszönjük szépen.
A nézőinek és a hallgatóinak pedig a Közjól csapata nevében szeretném megköszönni, hogy velünk voltatok a műsor immáron negyedik évadában. 11 adáson keresztül beszélgettünk magányról, táplálkozásról, ételfüggőségről, elhízásról, anyagcseréről, de még a végbél problémákról is. Szeptemberben fogjuk folytatni a műsort, és ha bármilyen olyan testi vagy lelki egészséget érintő kérdés vagy javaslatotok van a következő évad műsoraival kapcsolatban, akkor azt írjátok meg kommentben, és ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, vagy a Közjól Spotify csatornájára. Köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk, sziasztok! A műsort, az egészséges életmódot és a pénztárca barát árakat a Penny támogatja.